A téma Bírák könyve. Az elmúlt alkalommal, amikor Józsué könyvét tanulmányoztuk, a győztes csatákról, hitharcokról beszéltünk, és igencsak felemelő volt ilyet is látni végre Izrael történetében, de nem értünk a történet végére. Ugyanis a legvégét, a végkifejletet, azt itt a Bírák könyvének az elején olvashatjuk, és bizony, megint csak negatívumot kell észrevennünk, és meglátnunk a sok győztes csata után, hogy nem végezték be teljesen a küldetést, és amire a múltkor a nagy hangsúlyt fektettünk, a bennlévő bálványimádó népek kiirtása, ugye ez volt a feladat, ez nem teljesült maradéktalanul. Jó pár nép maradt, és nem a gibeonitákra gondolok, akiket láthattuk, mert meglepő módon ajándékba kapták az életüket, hanem ő rajtuk kívül jó pár nép maradt még azok közül, az őslakosok, bálványimádó népek közül, akiket ki kellett volna írtani. Hiszen bement a nép, gondoljuk bele, Izrael fiai több mint 40 éve vándoroltak, sátrakban laktak, vagy a szabad ég alatt, és végre megkapták a birtokukat, felosztották egymás között, és alig hitték már, hogy végre házat építsenek, letelepedjenek, hatalmas harcokat vívtak, és megszabadítottak jó néhány várost, volt lehetőség lábat vetni, és alapokat a házaknak. Hirtelen ez fontosabb lett minden mástól, és azt hiszem, hogy meg is értjük őket. De az isteni küldetés az nem az volt, hogy építs rögtön házakat és telepedj meg, hanem először tisztítsd meg a földet. És az első fejezethez, ha lapozunk, akkor nagyon szomorú híradást olvasunk. A második felében sorra úgy kezdődnek az igeversek, de a jebusziakat, Jeruzsálem lakosait nem üzték el a Benyámin fiai. A kánániakat kiűzni nem tudta, 29. vers, Efraim sem űzte ki, 30. Zebulon sem űzte ki, Ásér sem űzte ki, Naftali sem űzte ki. Sorra így kezdődnek az ige versek. Az volt a terv, hogy Józsué bevonult hatalmas győzelemmel, az erejét megtörte a népnek, a földnek, feloszthatták egymás között, és aztán kiki, ahogy a törzsek elhelyezkedtek Kánaán földjén, vívja meg a saját harcát, és a saját területén, amíg ott maradt őslakosokat, számolja fel. De ők elkezdtek építkezni, belakni a területet, és aztán már feledésbe merült az eredeti terv. Nem üzte ki teljesen Izrael népe őket. És azt olvassuk, lapozzunk egyet a második fejezet elején, a második versben Isten egy elkeseredett csalódással azt kérdezi a néptől, hogy tehetted ezt? Hogyan lehettél hűtlen, amikor én tenyeremen hordozva vittelek be erre a földre? Hogy tehettétek ezt? Olyan elkeseredett kérdés ez az én fülemben, mint amikor az Édenkertben Ádám és Éva elkövették az első bűnt, és elbújtak, és Isten kiáltva kérdezi, hol vagy? Hová távolodtál én tőlem? És megint ezzel találkozunk, hogy minden megvolt, minden talaj elő volt készítve, kapuk meg voltak nyitva, és nem töltötték be az isteni tervet. Hozzátartozik az is ehhez az eseményhez, hogy bizony nem az első generáció volt már, akikről beszélünk. Józsué bement, győztes csatákat vívott, és aztán meghalt, ezt olvassuk a 10. versben, második fejezet 10. vers. Tehát Józsué is meghalt, az egész nemzedék is atyái mellé került, és más nemzedék támadt utána, amely nem ismerte az Urat, sem tetteit, amelyeket Izraeliet végbevitt. Jött egy következő generáció, és folytatniuk kellett volna a megkezdett munkát, de nekik már az nem volt fontos. Ők már nem élték meg a hazakeresés vágyát. Nekik az ölükből futtant ez a föld, és gondolták, egy-két nép ott van közöttük, hát majd meg leszünk valahogy. Ők jól érezték magukat. és komoly probléma ez mai napig is mindig, hogy a következő generáció hogy viszi majd tovább a munkát, amit egy élettel felépített valaki. Mert tapasztaljuk, hogy a nyomorúságban, harcokban erősebb az ember, feszesebb a tartás, és egy élet munkájával küzdik valamiért, szellemi dolgokért is, és aztán jön a következő nemzedék, akinek az ölébe pottyan, és nem kell érte sokat tennie, csak éppen megtartani és folytatni az utat, de hiába sokkal kevesebb energiára volna szüksége, az a sokkal kevesebb, az sokkal nehezebben megy már neki. És alaposan elbuktak ebben Izrael népének és a következő nemzedéke. És azt olvassuk itt ennek a fejezetnek a végén, azt mondja az Úr, hát ilyenek voltatok, én sem űzök ki többé senkit előlük a népek közül, amelyeket Józsué itt hagyott, amikor meghalt. Mert velük fogom próbára tenni Izraelt, vajon ragaszkodnak-e az Úr útjához, és azon járnak-e, ahogyan ragaszkodtak őseik, vagy pedig nem. És meghagyom nektek, hogy szálka legyen az oldaltokban ez a néhány nép, ami megmaradt itt a földön. Nem űzöm ki őket, és legyen próba ez a számotokra. Hát ebben a próbában, ebben a vizsgában bizony nem teljesítettek jelesre megint csak Izrael népe. A kisebbik rossz az volt, hogy az a maradék kánaáni nép, ami szétszorodva körülvették őket, megerősödtek, és sokszor, sok esetben uralkodtak ő felettük. A nagyobbik rossz pedig, a sokkal rosszabb, az az volt, hogy fel is oldódtak közöttük. Az isteneikkel, a szokásaikkal, amitől annyira óvta őket Isten, beolvadtak ebbe a népbe, és Izrael fiai átvették azt a sok utálatos dolgot, amitől óvta őket Isten. Ez a Bírák könyve, amit most kinyitottunk, mikor én elolvastam, az volt a konklúzióm, hogy egy bibliai vadnyugat, egy mindent szabad, és mindent meg lehet tenni, és ezért mindent meg is tettek időszak. Izrael történetének talán a legsötétebb korszaka. 350 esztendőt ölel fel, nem egy kis idő, egy hatalmas korszak. És a legjobb jellemzése talán ennek az időszaknak az utolsó vers, amit így olvasunk, 21. fejezet 25. verse. Abban az időben nem volt király Izraelben. Mindenki azt csinálta, amit jónak látott. Mindent szabad, és mindenki a kedvére élt. Mindenki azt csinált, amit jónak látott. Ez a korszellem persze nem tűnt el a történelem süllyesztőjében, és hasonlóképpen fogalmazhatunk mi is, hogyha kinézünk az ablakon. Mindenki azt csinálja, amit szeretne, vagy legalábbis próbál azért küzdeni. Adott azonban ebben a sötét időszakban Isten bírákat a nép élére, és ezért ez a cím, hogy a Bírák könyve, akik szellemi vezetői voltak a népnek, és egyben hadseregparancsnokok, politikai vezetők, akiken keresztül szabadulást adott időről időre Isten. Ezek a bírák nem egy egyszemélyes vezetői voltak az országnak, mint például Józsué, vagy Mózes, vagy később majd a királyok, hanem egyes területeken voltak ők központi emberek, és területi csatákat vívtak. Nem volt most egységes nagy harc Izraelben, hanem ezek ellen a népek ellen mindig, ahol éppen megerősödtek, ahol éppen nagy volt a baj, ott kellett összeszedni az erőt, és vagy szenvedni hosszú évtizedekig az ő nyomorgatások alatt, vagy éppen a bírák hitével megszabadulhattak. Hogyha lapozgatunk, csupa olyan dolgot látunk ebben a könyvben, ami jól alátámasztja azt, ahogy jellemeztem, azt a bibliai vadnyugatot. Gedeonnak a fia, ő egy bíra volt, és az ő fiát úgy hívták Abimélek, Gedeonnak 70 fia volt, és mellette még egy ágyasától, egy Abimélek nevezetű ígéretes utód, aki a 70 testvérét legyilkolta. Egy híján, a hatalomért. Ilyen idők voltak ezek. Olvasunk utána egy bíráról, Jeftéről, akinek a története tényleg dermesztő, és ez az, amiről beszéltem, meghűl a vér az embernek az erejében, hogyha az ő történetét kézbe merjük egyáltalán venni. Hazajön egy győztes csatából, Istenért vívott küzdelem, a hatalmas túlerőt legyőzi az Ammóniakot, és fogadalmat tesz, Uram, hogyha ezt a győzelmet megadod, az első dolog, amit meglátok otthon, neked áldozom, mert olyan nagy az én örömöm, az én fogadalmam. És hazamegy Jefte a csapattal, győzelmi örömmel, és akkor a kapuján kijön ki az egyszem lánya. És azt olvassuk az igébe, hogy dobbal, táncolva, csicseregve, örülve annak, hogy megjött az ő apja győzelemmel, és azt mondja neki Jefte, hogy menj és búcsúzz el a barátaitól. Isten biztosan nem kérte ezt a fogadalmat Jeftétől. Ilyen idők voltak ezek. Olvasunk megerőszakolásról. Olvasunk arról, hogy egy asszonyt feldaraboltak 12 részre. Szörnyű. És tovább is van, mondjam még. Ez az eset olyan felháborodást okozott Izrael földjén, hogy érintve voltak a benyáminiak, és ez ellen, a törzs ellen az egész Izrael összecsődült, és abban az időben, amikor teli voltak ellenségekkel, a kánaánita népekkel, nem belük foglalkoztak, hanem egymást elkezdték írtani, és 3 nap alatt 65 ezer ember, vitéz harcosokat kiirtott saját népéből Izrael. 3 nap alatt. Ilyen idők voltak ezek. És óriási fejtörést okozott aztán a véneknek, hogy egyáltalán Benyámin törzse életben maradjon, mert elpusztult minden asszony is. Külön meg kellett szervezni, hogy valahogy egyáltalán maradjon egy vonal életben. A Bírák könyvének tulajdonképpen arról kellene szólnia, amit annak idején a 3 Mózesben tárgyaltunk. Ott ugyanis azt mondta Isten, hogy ha majd bementek arra a földre, ezt is ezt tegyétek. Majd, hogyha bevezetlek titeket oda, építsetek ilyen oltárt, akkor áldozzatok így, és lefektette a szentségnek a kereteit aprólékosan, hogy éljétek a szent életet azon a földön, amit nektek készítettem. És most itt van, bement a nép oda, és mindent látunk, csak azt nem, amit előirányzott Isten nekik jó előre. És helyette mit olvasunk? Én 7 ige verset gyűjtöttem ki, ami így kezdődik. Izrael fiai ismét azt tették, amit rossznak lát az Úr. Ismét azt tették, amit rossznak lát az Úr. Nagyon csúnya képet festettem le a Bírák könyvéről. Ez a könyv, ez egy nagyon értékes üzenetekkel teli könyv, de a kort azt nem dicsérhetem. Nagyon sötét kor, és épp ezért volt nagy erő megállni ebben a korban. És azért olvashatunk nagyon sok példaértékű életről, a bírákat illetően. Ott van Gedeon, Jefte, akit említettem, és Sámson, akit nem is említettem, akik ott sorakoznak a zsidó 11-ben a hithősök között. Ugyan nagy jellembeli gyengeségeket is látunk az életükben, de éppen ezért lehetnek talán jó példák előttünk, hogy gyengék, mint mi, elbuknak, mint mi, a legkülönfélebb gyengeségekkel, de tudnak olyan erősek is lenni, olyan győzelmeket is venni Isten erejével, ami csak a legnagyobb hittel érhető el. Ami történetet én szeretnék most ide tenni, ebből a korból, a Bírák időszakából, az nem ebben a könyvben van megírva. Ebben a könyvben is találhattam volna szépet, de én egy olyan történetet szeretnék most megemlíteni, ami ezen a sötét háttéren úgy fénylik, a romlás talaján úgy fénylik, mint egy igaz gyöngy. És ez Rút története, a Rút könyve. A Bírák könyve után következik, és nagyon szerves egységeként kezelhetjük, mert ebben az időszakban játszódik, nagyjából Gedeon idejében. Hirdeti azt fényesen, hogy van még tisztesség, van még becsület, van még igaz szeretet Isten népe között, bárhogyan is álljon a világ. Nem halt ki. Ebben a sötét időszakban is gondoskodik Isten, őrzi a kegyelem vonalát, ahogyan az halad, és aztán ott lesz majd a végén Jézus Krisztus. Ott vagyunk mi magunk is. Istennek gondja volt erre. És azután a vadnyugatos történet után Rút könyve, mint valami romantikus lovagregény, valami szép családregény, melengedheti meg az ember szívét. Gedeon 300 emberével verte szét Midian megszámlálhatatlan seregét. Micsoda győzelmek ezek. Sámson vert szét 1000 filiszteust. Micsoda valós győzelmek ezek. Mert ez a nagyon egyszerű történet, ez nem szól máshol, mint a boldogságról, a megtalált szeretetről, a hűségről, a tisztességről. A történelmet olyan emberek írják, mint Sámson és Gedeon, de olyan egyszerű emberi sorsok élik meg, mint Naomi, Ruth, Boáz, mint mi magunk, akiket lehet, hogy nem lát a világ, hogyha nem írják meg a történetünket, egyszerű hétköznapi események ezek, de van, aki figyel. Pál apostol így buzdít ezekre az értékekre a Filippi levél 4. fejezet 8. versében. Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jóhírű, ha valami csak nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Azzal foglalkozzatok. Ha felapoztuk a Rút könyvét, nagyon kis könyvről van szó, 4 fejezet, vétek is felosztani és napokig olvasni, egyszerre kell elolvasni ezt a történetet. Azzal kezdődik, hogy egy Júdea beli házaspár, Elimélek és a felesége Naomi útra kelnek. Betlehembe valók, és nagy éhínség volt abban az időben, és azért keltek útnak, mert nem volt mit enniük, és szerencsét próbáltak a nagyvilágban, elmentek Moab mezeire, ahol azt hallották, hogy jobb a termés. No, nem akarok én nagyon nagy disfényt rakni ők köréjük, mert nem voltak makulátlanok ők sem. Bizonyára nem Isten útja volt, hogy elmentek. Nem Kánaánról beszélünk, nem Izrael ígéretéről, hanem Moábról. Nem kért tőlük ilyet Isten, hogy hagyjátok el a ti hazátokat. Valószínű Isten ítélete volt az éhínség, mint ahogy láttuk ezt, sőt mondtam is, Gedeon idejébe játszik a történet. Emlékszünk, Gedeon történetében éhínség volt a földön. Úgy is találkozunk először Gedeonnal, mint aki a présházban csépeli a búzát, mert titokban kell őrizni azt a kis termést, ami van, ne lássák, mert a Midian népe elrabolta. Átvették azt a bálvány kultuszt, hogy a Baáltól várják a termést, és Isten büntette őket, nem adott termést. Na hát Elimélek és Naomi elhagyták a terméketlen Betlehemet egy jobb jövő reményében. És nem igazán jó tanácsadó ez a mai világban sem, a jobb jövő megélhetés reményében feladni az isteni elvárásokból, az isteni küldetésből, azért, hogy a gyerekemnek jobb legyen. Ami ugyan nagyon szép, a felelősségteljes döntésnek tűnik, de isteni elvárásokat tol sokszor háttérbe. A fiaik, 2 fia volt Naominak és Elimeleknek, megnőttek, 10 évet éltek ott Moab földjén, és hát persze szépek voltak a moábi leányok, megházasodtak, letelepedtek, de a történet aztán innen elkezd hanyatlani, és azt olvassuk, hogy meghalt az apa is, Elimélek, és meghalt a két fiú is. Egy nagyon reményvesztett helyzetbe került Naomi, idegen földön, eltemette a férjét, eltemette két fiát, megözvegyülve ott maradt, semmi nélkül, nem az övéi között, reményvesztve. Ez a kiindulás a Rút könyvének. És igazából, tehát elsősorban nem is Rútról van szó, Naomiról és az ő fájdalmáról. Ő gondolja azt, hogy itt bezárultak a kapuk, és hallja a híreket, talán Betlehemben már jobb idők járnak, és jobb termésről beszélnek, és elhatározta, hogy visszamegy atyái földjére, van ott neki valami öröksége is, Elimélek után, és felkerekedik, hogy hazatérjen Betlehembe. Mondja a menyeinek, Rútnak és Orpának, lányok, ti még fiatalok vagytok, maradjatok itthon Moáb földjén, férjeket találtok még magatoknak, és előttetek az élet, jó fogtok élni, én nekem bezárult itt a kapu, mennem kell. És elbúcsúzott tőlük. Rút azonban nem ment. És ekkor szólal meg Rút, ez a gyöngyszem, és mondja azokat a mondatokat, ami nem csak a Bibliának, hanem a világirodalomnak is jegyzett csodálatos sorai. Olvasom a első fejezet 16. versét. De Rút azt felelte, ne unszolj engem, hogy elhagyjalak és visszatérjek tőled, mert ahová te mégy, oda megyek. Ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott akarok meghalni én is. Ott temessenek el engem. Úgy bánjék velem az Úr most és ezután is, hogy csak a halál választ el engem tőled. Azt hinné az ember, ha csak ezt az idézetet kiragadva hallanám, hogy egy szerelmes pár beszélget, és szerelmet vall éppen egyik a másiknak. Pedig egy idegen országból való nő az anyósának mondja ezt. Önmagában is micsoda üzenet van ebben. S Rút számára ez a döntés valószínűleg azt jelentette, hogy neki már nem lesz sohasem férje, nem lesz sohasem gyermeke, hogyha nekivág és elmegy a zsidók közé, idegen, kitaszítottként. És ráadásul az anyósa se bíztatta, sőt, lebeszélte, ne gyere, ne csinálj butaságot, neked legalább ne legyen rossz. És mégis meghozta ezt a döntést Rút. És most itt az első fejezet végén befejeződne a történet. Nem kell, hogy happy end-del záródjon. Azt mondhatnánk, már szép üzenet van benne. Hiszen, hogyha útközben éhen haltak volna, és nem volt kenyerük, nem volt mit enniük, meghaltak volna, akkor is azt mondhatták volna, hogy nem egyedül éltem ebben a világban. Persze nem volt Naomi szívében a nagy öröm, még ettől, hogy Rút vele jött, ami részben érthető is, hiszen ő elvesztette férjét, két fiát, és semmi nélkül egy batyúval indult neki a nagy útnak idős korára. Éhínség miatt hagyta el Betlehemet 10 éve, és most azért érkezik újra vissza, mert a lelke van kiéhezve. És amikor megérkeztek a határba, örömteli kép tárult eléjük, éppen árpaaratás ideje volt. És a férfiak fütyörészve dolgoztak, kaszáltak, hajtották be a termést, csépeltek. Egy örömteli kép, beérett a munka gyümölcse, de Naomi szívében nem repesett az öröm, mert úgy nézte mindezt, hogy ez nem az övé. És azt hitte, üres kezekkel jött vissza, nem vette észre, hogy ott áll mellette Rút. És akkor, hogyha a következő fejezetbe belecsöppenünk, akkor egy tipikus izraeli törvény képét látjuk. Rút, mint a szegény, kitaszított moábita, gyűjtöget az aratók után. A törvényben Isten úgy gondoskodott a jövevényekről, a nincstelenekről, az özvegyekről és az árvákról, hogy azt mondta a gazdáknak, amikor ti learatjátok a termést, a szélére ne menjetek már adatni, hagyjátok ott a határ szélébe a kalászokat, és amikor szedegetitek, és valamelyik kihull a kezetekből, ne szedjétek fel, ne hajoljatok utána, maradjon az ott a jövevényeknek. Ez volt akkor a szociális háló. És így viselt gondot Isten az árvákról. Ruth is beállt ebbe a sorba, és az egyik mezőre elszegődve gyűjtögetett a munkások után. Nem csak magáról gondoskodva, hanem az anyósáról is. És akkor jön a második fejezet, ahol találkozunk Boázzal. Boáz volt ennek a földnek a gazdája. És jött megnézni a munkát, munkások, hogy haladnak, és az első szó, amit látunk őtőle, így hangzik, köszönti őket, az Úr legyen veletek. És a válasz, áldjon meg téged az Úr. Gyorsan mehetnék tovább, hiszen csak egy köszönést olvastunk, de milyen szép köszönést! Milyen jó volna nekünk is így menni a munkába, hogy áldjon meg az Úr, megjöttem, kezdeni a munkát, és jönne a válasz, hogy téged is áldjon meg az Úr. Milyen szép volna így élni a mi hétköznapi életünket. És ez egy csodálatos jellemvonás ennek a könyvnek, hogy ugyan nem Istenről szól közvetlenül, nem tanításokat olvasunk Isten dolgairól, nem az Úr kinyilatkoztatásai vannak itt, hanem egy egyszerű családnak a története. És mégis lépten nyomon ott van benne Istennek a neve. Áldásokat kérnek egymásra. Az Úr szemszögéből látják ezek az emberek az életük eseményét. Ő hozzá folyamodnak kérésekkel és áldásokért egymásra. Meríthetünk mi ebből is üzenetet a számunkra. Egy másik ószövetségi törvényre, mózesi törvényre szeretnék utalni, a sógorházasságra, a leviátusra, ami nagyon idegen a mi kultúránktól, a következőképpen történt, hogyha megözvegyült valaki utód nélkül, a férje mondjuk egy csatában életét vesztette, és ott maradt egyszál maga, akkor a sógorának kötelessége volt őt elvenni feleségül, és a közös gyermek nem a sógora bejegyzett vonalát, vérvonalát fogja majd papír szerint örökölni, hanem az elhunytét. És így fennmarad a neve annak az elhunynak. Ezt hívják sógorházassági törvénynek, és sok esetben így tartotta meg Isten a családokat, és a földet, az örökösödést, hogy ne legyen olyan család, ami kipusztul Izrael népe közül. És miért fontos ez? Mert Naomi, aki ugye egy régebbi asszony volt, és ismerte Betlehemben az ő családját, tudta azt, hogy Boáz ugyan nem közeli és nem sógor, de távoli rokona az ő családjának, ő neki. És megfogant a gondolat, hogyha Boáz feleségül venné Ruthot, akkor csodálatos áldásként a halálból megmenekülhetnének, és nem kellene reménytelenül kitöröltetni az ő nevüknek. És azt a tanácsot adta Naomi, a tapasztalt asszony Ruthnak, hogy menjen el este, és bújjon oda Boáz mellé a szérűn. Furcsának tűnhet ez a tanács, és meg is történt, az még furcsának tűnhet a részükről, de nem történt semmi, ami csorbát ejtett volna az ő tisztaságukon. És joggal gondolhatjuk, hogy ez a jelenet beleillett az akkori szokásokba és hagyományba, mert Boháznak a reakciója semmi elutasítást nem tartalmazott, és nem vetette meg ezért, elfogadta és tisztelte Ruthot ezért. Következő volt az esemény, este már lement a nap, sötét volt, nem látta senki, és Ruth megmosakodott szépen, odament Boáznak a fekhelyéhez, és az a lábához bújt. És látjuk, hogy nem nagyon tolakodott, mert Boáz észre se vette, és éjfél volt, mire fölriadt, hogy ki van itt a közelemben. És értésére adta a Ruth, hogy miről van szó, közeli, nem közeli, de rokonok vagyunk szegről végről, és Boáz előtt nyilvánvaló volt a sógorházasság törvénye, és következőt mondta Boáz, jól van Ruth, jól cselekedtél, most azért maradj itt, nem érintette Ruthot Boáz, maradj itt, és majd reggel jókorán menjél el. És meglátjuk, mit tehetünk. Ugyanis én tudom, és Boáz már gondolkodott ezen korábbról, én tudom, hogy van ám még egy rokon a családfában, és meg kell őt is kérdezni, hogy nem tart-e ő igényt a ti örökségetekre és erre a házasságra. Meg kell őt kérdeznünk, és majd utána ígérem neked, hogyha ő nemmel válaszol, én tartani fogom a szavam, és kiváltalak téged, ez a szó a héberbe, megváltalak téged. És akkor egy hatalmas nagy kendőnyi árpával küldte haza a reggel az anyósához, nem menj üres kézzel az anyósodhoz. Boáz három szempontból is felelősségteljesen viselkedett az éjjel. Nem küldte el Ruthot felháborodva, hogy mit folyik itt, hiszen én egy tiszteletre méltó ember vagyok. Nem küldte ki az éjszakába, hogy botorkáljon haza, és nem is érintette őt, pedig elég alkalmas volt a pillanat. Harmadrésztről tiszteletben tartotta az idegen rokon, a távoli rokon jogait is, pedig nem is játszott szerepet a történetben ez a rokon. Hát, ha ő akarja a földet. És még felelősségteljesen viselkedett az anyóssal szemben is. Egy nagyszerű jellemmel találkozunk Boáz személyében. És ez a szó, amit most én kihangsúlyoztam, a kivált, megvált szó, nem véletlen, amiért mondom ezt, ugyanis a Ruth könyvében mint egy 20-szor fordul elő ez a kifejezés, és arra vonatkozik, hogy megváltom a családi örökséget, megváltom ezt a helyzetet a számodra. Ez ugyanaz a héber szó, ugyanaz a gyökere, mint a valódi megváltásnak. És ezért aztán mondhatom joggal, hogy egy kulcs szó a történetben a megváltás és annak gondolata. És nagyon szépen példázza nekünk, előrevetíti az evangélium örömhírét ez a történet, ahogy egy idegen és nincstelen, reménytelen valaki Ruth megérkezik, és ebből a reménytelen állapotból valaki, aki megteheti, az megváltja őt. Egy tiszta, fedhetetlen jellem megváltja őt, és ígéretes jövőt ad a számára. Ez az evangélium üzenete. És hogy ez meg is történt, olyannyira tanulja lehetünk, hogy Ruth és Boáz benne vannak szintén Máté evangéliumában, Jézus nemzetség táblázatában. És Ruthnak az unokája lett aztán Dávid király. Micsoda hihetetlen és megint megfoghatatlan útja ez a kegyelemnek és Istennek. Ábrahámnak emlékszünk az ígéretre, amit Isten tett, megáldatnak a te magodból a pogányok, pogány nemzetékek is. És hogy teljesül ez a múlt alkalommal is láttuk Ráháb esetén, hogy egy pogány kiirtásra való népből volt ez az asszony, parázna asszony, és ott van, nem szégyeli Istenőt bevenni Jézus vérvonalába, nemzetségtáblázatba, és aztán most ott van Ruth, egy moábi asszony. Moáb nem Kánaán népei közé tartozott, nem voltak kiirtásra valók, de azt olvassuk, hogy nem kerülhetnek hozzátok a ti nemzetetekbe, csak majd 10 nemzedék után. Ezt mondja Isten a mózesi könyvekben. Tehát egy kitaszított nép volt, és befogadta a pogányokhoz, és elért Isten kegyelme. Látszólag hétköznapi eseményekről olvastunk. Házasság, földvásárlás, evés, alvás, nem különleges események ezek. Azt is mondhatnám, akár a mi életünk is lehetne. De mindeközben ott volt Isten, és ezek az emberek Isten előtt helyt álltak, és Isten megjutalmazta őket érte. Legyen előttünk vezérgondolat az, amit Páltól olvastunk. Ami csak tisztességes, igazságos, tiszta, ami szeretetre méltó, jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. A tisztességes, felelősségteljes élet. És nem azon mérhető ez csak le, hogy nem blitzelek a buszon, vagy azért is áfás számlát kérek az autószerelőtől. Ezek is nagyon fontos kategóriája a becsületnek, a tisztességnek. De sokkal több ez attól. Felelősségteljes életet élek egymásért, felelősséget vállalva, ahol súlya van a szónak, ahol az ígéretemet megtartom, és teszek ígéretet, megadom azt a szót, ha kell, nem megyek el a másik mellett. Nem egymás mellett élünk, hanem egymással közösségben. Nem akarok elhatárolni magam, nem folyok bele a másik dolgába, és akkor nem lesz bajom. Igenis, belefolyok a másik dolgába, és részt vállalok felelősségteljesen. És hogyha a világ elcsodálkozik, hogy jé, van még a világon tisztesség és becsület és igaz hűség, akkor a mi életünket látva csodálkozzanak ők el ezen. És kérdezzék azt ránk nézve, hogy kik vagytok ti, honnan veszitek az erőt ehhez? Sok erőt kívánok ehhez, és hadd búcsúzzak el a Bírák könyvéből egy gondolattal, 18.6. Menjetek el békességgel, gondja van az Úrnak az útra, amelyen jártok.